8 óra 43 perc van, itt van velünk a telefonvonalban Anton Bendázsevszky, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatója. Szervusz, jó reggelt!
Szia, szervusz, jó reggelt, és üdvözlöm a hallgatókat is.
Az ortodox karácsony apropóján 36 órán keresztüli orosz fegyvernyugvás lépett életbe. Arra utasította Vlagyimir Putyin orosz elnök az orosz védelmi minisztert, hogy tartassa be a front minden szakaszán ezt a tűzszünetet, ideiglenes tűzszünetet, amit hát nyilvánvalóan az ukránok nem tudtak komolyan venni, ez egyáltalán nem meglepő, és csapdaként apostrofálták a helyzetet. Valójában ebben a 36 órában mi történt? Tehát mindkét fél részéről maradtak ugyanúgy harci cselekmények, talán az orosz fél részéről ez csökkent az intenzitás. Ebben a 36 órában mi történt a frontokon?
Ugye ez egy kommunikációs fogás volt, egy kommunikációs csapda Vlagyimir Putyin részéről. El kell ismerni, hogy nagyon ügyesen összerakott kommunikációs csapda, hiszen ugye a maga a fegyvernyugvásnak a ténye kikommunikálható volt befelé, az orosz közönség felé és kifelé is, mondván, hogy Oroszország ilyen gesztusokat képes tenni a háború ideje alatt, és prognosztizálható volt, hogy Ukrajna vissza fogja utasítani ezt a felajánlást, hiszen az elmúlt hetek eseményei nem indokolták, mert Ukrajna a katolikus karácsonyra is javasolta, a szilveszter idejére is javasolta a harci cselekményeknek a felfüggesztését, orosz részről ez nem talált megértésre, prognosztizálható volt, hogy Ukrajna nem fog belemenni, így ugye kommunikációs fogásként várható volt, hogy ezt is ki tudják kommunikálni, hogy na bezzeg, Ukrajna visszautasítja az orosz felajánlást, nem hajlandóak a békére, tehát nem a béke pártján állnak.
Hát de ugye ez működött is volna egészen addig, amíg az oroszok betartják a fegyvernyugvást, de a hírek arról szóltak, hogy ne, ők sem.
Így van, és egyrészt ezt felhasználták az orosz médiában olyan komolyan, tehát minden a hírek ezzel voltak tele, hogy Ukrajna, de hát ugye ez egy egyoldalú fegyverszünet kellett volna, hogy legyen, fegyvernyugvás kellett volna, hogy legyen, de nem tartották be. Az ukrán információk szerint legalább 40 alkalommal történt támadás ukrán területekkel szemben. Kramatorszkot lőtték, Herszont lőtték, tehát a frontvonal több helyszínét is. Nem voltak ugyan frontális támadások, mint amit Bakhmutnál az elmúlt hónapok óta folyamatosan látjuk, de rakétákkal ugyanúgy lőtték az ukrán területeket, és hogyha ebben az esetben mondjuk nem hinnénk az ukrán félnek, maga az orosz védelminisztérium is beszámolt arról, hogy 7-éről 8-ára éjszaka Kramatorszk ellen rakétacsapásokat indítottak. Ők azzal indokolták, hogy megbusszolják az ukrán támadást január 1-én, amikor ugye egy mobilizált egységekkel teli laktanyába, vagy ilyen épületbe csaptak be, és több száz, legalábbis az ukrán állítások szerint több száz halottja van annak a támadásnak, és az orosz védelmi minisztérium azt kommunikálta, hogy tehát ez volt a retorziója ennek a lépésnek, válaszcsapás. De hát ugye közben elvileg egy fegyvernyugvás volt életben, tehát orosz oldalról nem kellett volna, hogy ilyen támadások legyenek, mégis megtörténtek. Tehát ez ugye alátámasztja az ukrán félnek az elvárásait, hogy nem lehet hinni Moszkvának, és hiába jelentették be a fegyvernyugvást, ezt maguk sem tartják be.
Említetted Bakhmut városát, valójában a különböző tudósításokban, mint kulcsfontosságú helyszín, mint a front egyik gócpontja, egyre többször előkerül ez a város, de most én Szoledár települést is hallottam, mint ahol csomósodik valamiféle küzdelem, gócpont, ez is Kelet-Ukrajnában található. A front mozdult el jelentősebben az elmúlt időszakban?
Nem, hónapok óta mozdulatlan gyakorlatilag a frontvonal. Szoledár a Bakhmut fölött van nagyjából észak-kelet irányába, nagyjából. Stratégiai jelentősége van olyan szempontból, hogy ha sikerül Oroszországnak bevennie Szoledárt, akkor Bakhmutot is több irányból tudják nyomás alatt tartani, tehát veszélyesebbek lesznek az orosz támadások Bakhmut irányába. De hát még Szoledárt sem tudták bevenni. Bakhmutban április óta folynak ilyen komoly harcok, igaz? Az elmúlt hónapokban lett igazán nagy a harcok intenzitása, de április óta próbálják bevenni. Ez Ukrajna belső védelmi vonal Kelet-Ukrajnában. Tehát a Donyecki térségben ugye 2014 óta építkezett Ukrajna, próbálta ugye megakadályozni, hogy a 2014-hez hasonló események, harcok megújuljanak. Több védelmi vonal épült ki Donbasz térségében, ez az első védelmi vonal. Tehát Oroszország egyelőre ezt az első Bakmutnál található védelmi vonalat nem tudta áttörni, utána jön a második, harmadik, negyedik védelmi vonal, hogyha esetleg Bakmutot beveszik, és hangsúlyozom, most már tehát április óta folynak a harcok Bakmut elfoglalására. Ha el is esik a város, egyébként ez nem kizárható, hiszen Oroszország jól láthatóan erre fókuszál most, tehát minden egységet oda koncentrálja abba a térségbe. Tehát, hogyha el is esik Bakhmut városa, akkor mindig ugye vissza tudnak vonulni a következő védelmi vonalra, és újabb hosszú-hosszú hónapok telnek el, mire Oroszország megint csak néhány kilométer tudna haladni előre.
Az ukrán védekezés sikeressége, meg esetleges ukrán ellentámadás sikeressége természetesen nagyban függ a nyugati fegyverszállítmányoktól. Ugye arról szólnak a hírek, hogy az Egyesült Államok, Németország, Franciaország, és talán most már Olaszországot is olvastam, gyalogsági harcjárműveket is küldene Ukrajnának, valamint Németország is hozzájárulna, és küldene Patriot üteget. Szóval ezek a szállítmányok még csak bejelentések, vagy már akár a következő hetekben meg is érkezhetnek ezek az eszközök?
Nem, a páncélos járművek már folyamatban, tehát azoknak az érkezése már folyamatban vannak. Itt nem csak bejelentésről van szó, hanem ugye konkrét lépések is történtek ez irányba. Fontos elmondani, hogy amikor Volodymyr Zelenszky decemberben Washingtonba utazott, és megegyezett Joe Bidennel a Patriot rendszernek az elküldéséről, akkor is sokan felmondták a szemöldöküket, hogy hát egyetlen egy Patriot rendszerről van szó, de itt egy elvi különbséget, egy elvi előrelépés történt, hiszen előtte az Egyesült Államok egyrészt nem volt hajlandó ezt a fejlett Patriot rendszert odaadni, másrészt a páncélos egységeiket, a nehéz fegyvereiket nem voltak hajlandóak odaadni Ukrajnának, mondván, hogy nem akarnak újabb eszkalációs spirált kreálni Oroszországgal. Most a harcok 10 hónapja után úgy tűnik, hogy a nyugati vezetők már nem látják úgy, hogy hamar véget ér a konfliktus, és ugye hajlandóak átlépni ezeket az előtte saját maguk által felrajzolt vörös vonalakat. És a Patriot rendszernek az odaígérése Ukrajnának gyakorlatilag egy olyan tiltás feloldását eredményezte, ahonnantól kezdve, ugye Ukrajna, most már látjuk, folyamatosak a bejelentések, újabb és újabb fegyvereket kap. Ugye te is említetted az amerikai Bradley gyalogsági páncélos járműveket, a Németország Marder, 50 Marder páncélos járművet küldene, Franciaország könnyű páncélos járműveket küldene. A következő lépés, ezek nagyon fontos eszközök, ugye ellentámadást szolgálják, ezeket nem a védekezéshez használják. A következő lépés lesz a tankoknak az elküldése, és ha ez megtörténik, akkor Ukrajna sokkal nagyobb eséllyel tud ellentámadni és visszafoglalni területeket. Tehát ugye arról van szó, hogy a háború bizonyos szakaszaiban a nyugati szövetségesek olyan fegyverekkel szerelték fel az ukrán hadsereget, amelyek a védekezést szolgálták, vagy az ukrán hátországnak a megvédését, vagy mondjuk az orosz páncélos járművek elleni védekezést szolgálták. Ugye ezek
vagy a légvédelmet a bombázások
ellen. A légvédelem, így van. Ugye ezzel már túl vagyunk, tehát jön a következő szakasz, amikor már támadó fegyvereket adnak Ukrajnának, tehát ugye arra készítik fel az ukrán hadsereget, hogy sikeresen tudjon ellentámadni, és sikeresen tudjon visszafogadni területeket Oroszországtól.
Igen, ám csak eközben azt is olvasni, és ez meglehetősen vészjóslónak tűnik, hogy ugye közös orosz-fehér orosz légi hadgyakorlat lesz, és ez elsősorban azért vészjósló, mert hogy a február 24-i háború kitörését jelző dátum előtt is volt egy közös orosz-fehér orosz hadgyakorlat, szóval az ember óhatatlanul arra gondol, hogy itt valamiféle Belarusban történő mozgósítás és ottani erők bevonása jöhet majd az ukrán konfliktusba.
Nem akarom csökkenteni ennek a veszélynek a létjogosultságát. Valóban van némi kockázata annak, hogy Belarus is beavatkozik a belép közben. Tehát egyébként minden jogi paraméter szerint ők már hadviselő fél, hiszen Belarus területről szállnak fel rakéták és vadászrepülők ukrán célpontokkal szemben, és ugye át is ugye a háború kezdetén pedig Belarus területéről indult az orosz hadsereg Ukrajna területére, de közvetlenül nem vonultak bele eddig a konfliktusba. Tehát nem akarom lecsökkenteni ezt az esélyt, valóban létezik, de azért meglehetősen alacsony az a lehetőség, hogy valóban belépnek a háborúba, és a hadgyakorlatokról, közös hadgyakorlatokról szóló hírek gyakorlatilag a háború eleje óta vannak. Belarus durván április-május óta folyamatosan harci készültségben van, és folyamatosan hadgyakorlatokat végeznek. Hol közös hadgyakorlatokat, hol bizonyos ilyen harci készültséget, ellenőrző hadgyakorlatokat, de gyakorlatilag folyamatosan vannak hadgyakorlatok Belarus területén, de ez leginkább azt szolgálja, hogy az ukrán felett, veszélyt mutassa, demonstráljanak egyfajta veszélyt az ukrán félre nézve, és lekössék az ukrán erőknek egy